No, hát mielőtt az zongora futamok átvennék a szerepet, mi a Messi átigazolásról fogunk beszélgetni Beke Károllyal, a Portfolio.hu elemzőjével, de szokásunk a szíven nem kezdünk el, mert nem értünk hozzá, hogy most akkor a fizetése, a Barcelona elnöke, a Griezmann leigazolása, mi az oka ennek az egésznek, és hogy a PSG miért tudja megvenni, mikor a Barcelona nem tudja megtartani. Inkább egy kicsit hátra lépünk, és így föntről egy drón segítségével nézzük az egész üzleti modellt, ami az európai top futballra jellemző, és úgy tűnik, hogy ez az üzleti modell recsent most meg, és ennek az ékes példája a Messivel történt, hát hogy is mondjam, csak fiaskó. Ugye említettük, hogy Beke Károly írt erre egy remek elemzést a Portfolio.hu-n, úgyhogy hát ebbéli tapasztalataira vagyunk kíváncsiak. Szervusz!
Sziasztok, jó reggelt! Hát valóban azt gondoljuk, hogy azért a mostani Messi ügynek a hullámai sokkal messzebb vetnek majd, mint amit most látunk. Tehát ez nem csak egy sima átigazolásról szól, hanem gyakorlatilag az elmúlt 5-10 év európai futball üzleti modelljéről, ami arról szólt, hogy folyamatosan hajszolták az eredményeket a klubok, akár jelentős eladósodás árán is, egymásra...
Mármint nem a pályán, hanem most üzletileg mondod, ugye, csak hogy tiszta legyen.
Tehát a pályán hajszolták az eredményeket, és ezért egymásra licitáltak a játékosok megvásárlásával. Tehát, hogy az elmúlt években kialakult egy olyan modell, hogy van néhány klub, aki gyakorlatilag korlátlan anyagi forrással rendelkezik. Kimondhatjuk, ez nagyjából a Chelsea, a Manchester City és a Paris Saint-Germain ma. És a többi klub pedig próbálta velük felvenni a versenyt, és próbáltájuk licitálni a játékos vásárlásokkal és a játékos fizetésekkel. És ennek az lett az eredménye, hogy egy jelentős eladósodásba kormányozták bele magukat, és most, amikor a Covid miatt visszaesett a bevételük, akkor ott álltak, és hát akkor érzékelték, hogy igazán mekkora a baj. Tehát, hogy most ennek az állatorvosi lova ennek a modellnek a Barcelona, ahol azt látjuk, hogy nagyjából 1,3 milliárd euró most az adósság, és valahol meg kell szorítaniuk a szíjat, és ezt csak ott tudják megtenni, hogy nem kínálnak új szerződést a...
Igen. Na most akkor néhány kérdés az elmúlt percekben elhangzott gondolataithoz. Mondtál három klubcsapatot, ami mögött nem a hagyományos üzleti vállalkozás, hanem inkább egy hát gyakorlatilag korlátlan anyagi mozgástérrel rendelkező üzletember áll.
Igen.
Ez gondolom nem véletlen. Lehet, hogy ez az új modell akkor?
Hát ez az új modell, hogy vannak ilyen klubok, akik korlátlan lehetőségekkel bírnak, de azért azt nem várhatjuk, hogy Európában minden csapat mögött álljon egy ilyen üzletember, vagy oligarcha, vagy arab sejk, vagy nevezzük, ahogy akarjuk. Tehát, hogy ezek a klubok nagyon feljöttek az elmúlt években. Ugye azt látjuk, hogy mondjuk a Manchester City akár eredményesség terén is nagyon sokat lépett előre a pénznek köszönhetően. Tehát mondjuk a 90-es években a Manchester City az egy angol középcsapat volt. Ehhez képest most a Bajnokok Ligájáért harcolnak, és az angol bajnoki címeket nyerik sorra. Tehát ezek a klubok előreléptek, viszont más tradicionális európai klubok nem feltétlenül tudták velük tartani a lépést, és voltak olyan klubok, akik megpróbálták tartani a lépést, közéjük tartozott a Barcelona, és ennek lett az az ára, hogy egy jelentős eladósodásba csúsztak bele. Ugye ezen a helyzeten próbáltak már többször...
Igen, valami ilyesmi van a fejemben, hogy azért ez nem jó, hogy akkor mindenkit felvásárolunk, és akkor persze mi vagyunk a legjobbak, és talán az e jelenség elleni fellépés okozta Messi vesztét is, itt most elsősorban erre a fizetési sapkára gondolok.
Igen, tehát próbáltak ezzel többször fellépni ezzel a gyakorlatilag, ugye az UEFA-nak is létezik egy financial fair play szabálya, aztán az elmúlt években kiderült, hogy ez gyakorlatilag semmit nem ér, tehát most már az UEFA is elismerte, hogy semmit nem ér. Azok után, hogy a Manchester City gyakorlatilag úgy kerülte meg ezt a szabályt, ahogy akarta, és gyakorlatilag a saját tulajdonosa megvette a saját stadionjának a névadó jogait, nem tudom, tízszeresen túlárazva, ezek után kiderült, hogy ennek így semmi semmi értelme, tehát gyakorlatilag olyan bevételt könyvel el magának, amilyet akar. És hát a Barcelona ebbe futott bele, hogy gyakorlatilag most előállt egy olyan helyzet, hogy van egy hatalmas adósságuk, csökken a bevételük, és közben még a spanyol liga is próbálja picit transzparensebb és fegyelmezettebb gazdálkodásra szorítani a klubokat, és emiatt nem fért bele Messi új szerződése. Tehát gyakorlatilag, ha nincs ez a tavalyi húzavona Messi és a Barcelona között, amikor ugye Messi akart távozni a Barcelonától, akkor még egy másik elnöke volt a klubnak, és akkor aláírja az új szerződését, akkor most nem lenne semmi probléma. Tehát itt egy picit mind a két fél hibázott, egyrészt a Barcelona talán abban, hogy az utolsó pillanatra hagyták azt, hogy az új szerződést kössenek Messivel, Messi meg abban, hogy tavaly egy picit bedurcizott, és azt mondta, hogy nem akarja az új szerződését, és akkor ugye szóba került az is, hogy távozik. Aztán a vége az lett, hogy mostanra meg már mindenki szerette volna, hogy ma megállapodnak, de most meg éppen nem lehetett megállapodni, mert egy nagyon jelentős fizetéscsökkentést kell végrehajtani a Barcelonának.
Ingyen ahhoz, sem maradhatott volna, mert akkor az egy remek fizetéscsökkenés, hogyha azt mondja Messi, hogy akkor eddig kerestem ennyi millió eurót, most meg ingyen focizgatok egy kicsit.
De ez durva szabályok léptek életbe Spanyolországba. Hogy is van ez? Mik ezek a spanyol szabályok?
Igen, ugye a fizetési sapka gyakorlatilag úgy néz ki, ezt egy ilyen hüvelykúj szabály szerint szokták meghatározni a sajtóban, de egyébként ez egy sokkal ilyen szofisztikáltabb rendszer, de gyakorlatilag azt szokták mondani, hogy ha egy klub a bevételeinek a 70%-ánál többet költ bérekre, akkor nem regisztrálhat új játékost a bajnokságba, addig, amíg nem megy 70% alá. Na most a Barcelona az új fizetési sapka alapján most Messivel együtt járt 110%-on, Messi nélkül 95%-on. És ugye jogosan vetődött fel a kérdés, hogy akkor miért nem focizik ingyen Barcelonába, ha ennyire imádja a Barcelonát, és ennyire szeretne ott maradni. Ennek pedig egész egyszerűen az oka, hogy van egy olyan spanyol törvény, tehát ez még nem is a La Ligának a szabálya, hogy amennyiben valaki új szerződést köt a munkaadójával, akkor az abban foglalt bér nem lehet kevesebb, mint az előző bér 50%-a.
Szóval nagyon érdekes, tehát idén mindketten szerettek volna megegyezni, és úgy alakultak végül is a külső körülmények, hogy egyszerűen lehetetlen volt.
Igen. Még egy kérdés, azt hogy látod, hogy azért vannak nagy nézettségű csapatsportágak a világban, ahol igen, vannak játékos sztrájk, fizetési sapka, stb., tehát ott is vannak viták, de valahogy ezeket a problémákat jobban kezelik. Gondolok itt az amerikai profi futballbajnokságra, a baseballra, kosárlabdára, hogy ezek a modellek a focira nem átültethetők, mert ez azért senkinek se jó, hogy van egy milliárdos, az felfuttat egy, ahogy te fogalmaztál, angol középcsapatot, amelyik mindent megnyer.
Igen, léteznek ugye ezek az amerikai major sportok, ahogy szokták mondani, ezek üzletileg talán sokkal sikeresebben működnek, tehát kevésbé halmozzák az adósságot, és ott valóban működik ez a pénzügyi fegyelem és a fizetési sapka rendszere. Egy picit ezt akarták talán megvalósítani Európában is, amikor idén tavasszal ugye a top klubok előálltak azzal, hogy meg kéne alapítani az Európai Szuperligát, amit aztán a tiltakozás gyakorlatilag egy-két nap alatt elsöpört. Szerintem Európa még nincs kész erre kulturálisan. Tehát nincs kész arra Európa kulturálisan, hogy egy ilyen üzleti alapú, ilyen franchise rendszeren alapuló fociliga létrejöjjön. Egyébként lenne értelme, és sokkal több pénzt lehetne valószínűleg csinálni belőle, tehát hogy ha megnézzük, akkor azért az európai foci még mindig sokkal kevesebb pénzt termel, mint mondjuk az amerikai futballliga, vagy akár az amerikai baseballliga, amit mondjuk magyar szemmel egy picit meglepő, mert ugye itthon nem nincs annyira hagyomány a baseballnak.
Kicsit tekintsünk előre, hát most mi lesz ebből? Akkor ez most annyi, hogy ahol ott vannak a nagy tulajdonosok, és korlátlanul öltik bele a pénzt, azok mindent megnyernek, és összes többi eljelentéktelenik, vagy...
Mert ez nem jó,
vagy,
a klub kluboknak, akik mögött nincs tulajdonos, nem jó az UEFA-nak, mert egy kicsit érdektelenebbé válik. Tehát úgy tűnik, hogy ez senkinek nem jó, kivéve az annak a három klubnak, aki mögött áll ez.
Igen, de mondjuk nekik se feltétlen. Szóval mit lehetne változtatni, vagy milyen irányba lehetne elmenni, hogy azért valami kiegyenlítődés legyen, hogyha már ezek a tőzsdén a klub üzleti modell azért nem működik, mert hogy fölülírja a néhány kiemelkedő és korlátlan bukszával rendelkező csapat modellje.
Én azt gondolom, de ez az én szubjektív véleményem, hogy ebből a szempontból a Superliga egy jó ötlet lett volna, és egy jó irány lett volna, tehát arra el lehetett volna indulni.
De senki nem magyarázta ennek ezt a hátterét, és nyilván a mezei szurkoló ezt így nem értette meg, hogy mégis persze. Mi folyik itt a...
Tehát azért mondom, hogy az európai szurkolók szerintem még kulturálisan erre nincsenek kész, és féltik a futball tradícióit, ami azért valahol érthető.
Abszolút, igen.
De rövid távon én azt gondolom, hogy elindul majd egyfajta organikus fordulat a Covid miatt, és ezt kijelzi már ez a messzi üzlet is. Tehát, hogy a következő évek azok arról fognak szólni, hogy egy picit véget ér ez az őrült egymással licitálás, mert nem lesz, aki felveri az árakat. Tehát az a három csapat fog licitálni a legjobb játékosokért, majd nem tudom, Haalandért és a többiekért, és nem lesznek 200 millió eurós árak, mert az a három csapat nem fogja annyira felverni az árakat, a többi csapat meg nem fog tudni licitálni, mert egyrészt bejön a világban egy magasabb kamatkörnyezet, ami majd egy magasabb finanszírozási költséget jelent, és nem tudják majd nullán fölvenni a hiteleket és ész nélkül költeni. Ugyanez lesz a bérekkel is, hogy az a három csapat fog egymásra licitálni a legjobb játékosokért, hogy gyere hozzám, ennyit fizetek, én meg fizetek még plusz 5 millió eurót, és akkor maradnak a többiek, akik meg majd, hát úgymond a maradék játékosokból válogatnak, és megpróbálják megszorongatni ezt a három üzletileg korlátlan lehetőségekkel bíró csapatot, és meglátjuk.
Vagy egy másik modell, a milliárdosok vérszemet kapnak, és mindenki európai labdarúgó klubokba fog investálni.
Azt meglepődnék, ha nem jönnének be újabbak a három
igen,
mellé.
Igen.
Biztos fognak bejönni, de azt gondolom, hogy azért annyi milliárdos talán nincs, aki érdeklődik az európai foci iránt, hogy minden csapatra. És meg azért vannak tradicionális csapatok, akik valószínűleg nem is engednének be milliárd. Tehát azt egy Bayern Münchenről nem tudom.
Nehéz elképzelni, azt, igen.
Bárki igen. Megvenné.
Hát a Mercedes-ről is nehezen képzeltük el, hogy kínai tulajdonos belopózik, aztán sikerült neki, majd csak nehogy a Bayern München is így járjon.
Nem, ott annyira erősek ott az a tradíciók a német fociban, hogy azt szinte lehetetlenek
tűnik feltörni. Mint a német autógyártásban, igen.
Sokkal erősebb, mint a német autógyártásban. Na, oké. Karcsi, fogunk még erről beszélni, nagyon szépen köszönjük, hogy köszönöm. Itt voltál, nagyon érdekes a helyzet, és azért reméljük, hogy azért még lesz foci, és talán nem arról fog szólni, vagy nem arról fognak szólni a következő évek, hogy ki tudja megcibálni a három nagy pénzű csapatnak a bajszát gyengébb játékosokkal, de mondjuk nagyobb csapategységgel és hasonlókról. Köszi még egyszer, szép napot!
Köszönjük szépen!
Köszönjük! Sziasztok!
Szia! Aki pedig szeretné elolvasni Beke Károlynak bővebben ebbéli gondolatait, azt a portfolio.hu-ra irányítanám. Ott megtalálható az anyag, amelynek az a címe, hogy egy argentin Párizsban. Uh-huh. Úgyhogy Beke Károllyal beszélgetünk, a cikk szerzőjével, aki a portfolio.hu elemzője.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.